Imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját, Isten tegye áldottá együttlétünket. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 164-es számú énekünknek mind a három verszakát. A 164-es számú énekünk így kezdődik: Téged áldunk, Nagy Isten, e szent napnak reggelén. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a Máté evangéliuma 20. fejezetének 1-től 16-ig terjedő verseiben. Olvasom tehát Istennek igéjét a Máté evangéliumából, a 20. fejezetből 1-től 16-ig terjedő verseket hallgassuk meg. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldi őket az ő szőlőjébe. És kimenvén 3 óra tájban lát a másokat, akik hivalkodván a piacon álltak. És mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmenének. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedik. 11 óra tájban is kimenvén talál a másokat, akik hivalkodván állottak, és mondanékik, miért álltok itt egész nap át hivalkodván. Mondának néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledék, mondd a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nékik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És jövén a 11 órásak, fejenként 10-10 pénzt kaptak. Jövén azután az elsők, azt gondolják, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt kaptak fejenként. Amint pedig fölvevék, zúgolódnak a házigazda ellen. Mondván, azok az utolsók egyetlen óráig munkálkodtak, és egyenlőkké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek, barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Eképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok is áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk! Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 433-as számú énekünknek első, második és harmadik versszaka eléneklésével. A 433-as számú énekünket énekeljük, amely így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Mondom a kedvül erőt, hogy értsem és szeressem. Elrendelt utamat, s minden parancsodat, egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, szent igazságodat. Nincs oly tudó szemhoz, kivált tanítodatra. A bőrt nem fejti meg, törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk, te hű szíveknek Atya. Kinek szabad lesem, kinek szabad lesem.
Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Istenünk, örökkévaló szeretetedért, hűségedért és kegyelmedért. Magasztalunk azért, hogy nem bűneink szerint bánsz velünk, és nem úgy, ahogy megérdemelnénk. Áldunk, hogy Jézus Krisztusban szemléled a hívő embert, és úgy nézel ránk, mintha soha semmi bűnt nem követtünk volna el, sőt, mintha mindenben olyan engedelmesek lettünk volna, mint amilyen a mi Urunk Jézus Krisztus volt. Megdöbbentő és megható előttünk ez a tudás, a mi hitünk, ami a te kijelentett ígédből árad felénk. Köszönjük, hogy egybegyűjtöttél bennünket neved imádására és magasztalására. Attól, hogy valóban ezt tegyük. Attól, hogy valóban reád nézzünk, téged szemléljünk, és engedd meg, hogy a te szavadat halljuk a mostani Isten tiszteleten is. Hadd áldjunk téged azért, hogy személyesen szólsz hozzánk. Ezért énekeltük az előbb, szólj, szólj hozzám, Uram! Mi sokszor úgy vagyunk, Urunk, hogy jó lett volna, ha más hallotta volna az ige hirdetést, ez inkább neki szólt. Engedd, hogy megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, nekünk van szükségünk arra, hogy szólíts meg bennünket, hogy szabadban érezzük a kapcsolatot, a keresést, a kegyelmet, a szeretetet, a feloldozást, a bűnbocsánatot, és szódban leeljük meg az örökké valóság jó édességeit. Köszönjük, hogy hangodból a jóság szól felénk. Egyszer majd a te igazságod fog megszólalni. Hadd köszönjük meg a kegyelmi időt, amelyre az az ige vonatkozik, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket. Köszönjük, hogy szabadban és ígédben a te dicsőséget tündököl. Attól, hogy valóban ezt lássuk. A te dicsőséget tündököl abban, hogy megszólalsz és megszólítasz bennünket. Urunk, kérünk, ne legyen itt senki, akire az ószövetségi íge igaz, van fülük, de nem hallanak. Adj nekünk halló fület. Szent lelked, nyissa meg a szívünket, hogy figyelmesen hallgassuk az ígét. Kérünk, Urunk, segíts elcsendesednünk. Elcsendesednünk most mindabból, amiből jöttünk. Talán az elmúlt napoknak a zaklatásából, vágyaink, gondolataink kuszaságából. Tisztogass meg szívünket, hogy tisztaságod lássuk lélekben és igazságban. Táplálj bennünket ma is az ígével, Urunk. És add, hogy megértsük, komolyan vegyük. Valóban lélek és élet legyen nekünk a te beszéded. Szent lelked által kérünk, védj körül bennünket. Szakaszd el szívünket a sok hiába valóságtól, hogy az ígének hallgatói és cselekvői legyünk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 399-es számú énekünk első és második verszaka eléneklésével. A 399-es számú énekünknek az első verszaka így kezdődik: ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló ígéjét, úgy, amint az írva található a Máté evangélium a 20. fejezetének 13-tól 15-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Máté evangéliumából, a 20. fejezetből 13-tól 15-ig terjedő verseket, hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek: barátom, nem cselekszem igazságtanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint néked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Kedves testvéreim, az első dolog, amit a szőlőmunkások példázatából megláthatunk, az az elhívás, a megszólítás. A gazda szólítja meg a munkásokat, és munkára bírja őket. De mindenképpen ott van ez az elhívás, úgy, ahogy ott volt az első tanítványok életében, és ott volt a te is, az én életemben is, amikor az Úristen azt mondta, hogy gyere, jöjj. Én szerződést kötök veled, szövetséget, egy életre szóló szövetséget. Kihívlak téged, úgy, ahogy Ábrahámot kihívta arról a földről, ahova berendezkedtél, és hívlak téged egy kockázatos útra, ahol már nem te vagy életednek az ura és a gazdája, hanem ahol én veszem át életed kormánykerekét. Egészen egyértelműek a szabályok. Van valamilyen munka, van valamilyen feladat, amit el kell végezni. Hétköznapi életből veszi a példát Jézus Krisztus, a szőlőmunkások példázatát mondja el. És mindaddig konfliktusmentes az a történet, amíg szembe nem kerül egymással az elhívás a motivációval. Hogy tudnélik, itt valami nem úgy működik, ahogy azt emberi logika szerint megszoktuk. Hogy tudnélik, nem lehet egységesíteni a bért. Nem lehet egységesíteni a jutalmat. Úgy, ahogy nem lehet egységesíteni a hitet és az életet sem. Személyesen szólított meg téged az Isten, személyesen éled meg a hitedet. Személyre szabott az a hit, az az élet, az a bér, az a jutalom, amit az Istentől kaptál. Szoktuk is egymásnak mondogatni, hogy ne akard, illetve ne éld a mások életét. És ugyanennyire fontos az, hogy ne akard, hogy mások éljék a te életedet. És mégis, amikor így mezítelenül megállunk, akarva, akaratlanul a másikhoz viszonyítjuk önmagunkat. Nem a mindenséghez. Az egy költői kép, amit lelki gyakorlatként el szoktunk mondani, de alapvetően a másik emberhez mérem önmagamat. És amikor a másik emberhez mérem magam, akkor mezítelen vagyok. Akkor úgy érzem, hogy vesztes vagyok. Veszítettem a másikkal szemben. Ebben a történetben ezek a munkások nem csupán ezt a veszteséget élik át, hanem átélik azt is, hogy azért jó lenne, hogyha a másiknak egy kicsit rosszabbul menne, mint nekem. Olyan ez, testvéreim, mint amikor az intenzív osztályon az egyik beteget az vigasztalja, hogy a másik még betegebb. Ez a lelki korrupció, ez a megvesztegetés, amikor abból akarok nyerni, hogy a másiknak rosszabbul megy. Vagy amikor abban érzem magamat megvesztegetve szegénynek, hogy a másiknak jobban megy sora. Pedig ott van az elhívás mindannyiunk életében. Ott volt a tanítványok életében is, de azért az Zebedeus fiak mégiscsak szerették volna, hogy azért én nem ülhetnék egy kicsit magasabban, a többiekhez viszonyítva. Nem ülhetnénk egyikünk Krisztusunk a jobb kezet felől, másikunk a bal kezet felől. Vagy a Máté evangéliumában a Zebedeus fiaknak az édesanyja, mint hogyha ilyesmit mondaná, hogy Krisztus Urunk, valahogy ezt mégiscsak nem lehet elrendezni. Nem lehetne úgy elintézni. Mint hogyha apró pénzre lehetne váltani azt, ami a kereszten történt. Akkor, amikor Izraelben voltunk kirándulni a 6 évesekkel, akkor többek között felfigyeltem egy olyan festményre, ami Jézusnak az egyik stációját örökíti meg. Ahol Jézusnak az ágyék kötőjét, a kendőjét darabolják szét 4-5 fele, különféle felekezetű papok. Van ott katolikus, protestáns, van ott zsidó, van ott minden. Marakodnak Krisztusnak a keresztjén. Nem véletlenül kiállt fel Jézus Krisztus ennek a példázatnak a végén, és kérdezi azt, hogy avagy az én javaimmal nem tehetek azt, amit jónak látok. Mint hogyha a szeretetet, azt ha továbbadom a másiknak, akkor nekem kevesebb jut. Annyiszor gondoljuk ezt így, hogy a szeretetet az be kell zárni. Be kell gubóztatni, nem szabad továbbadni. A fejlődés lélektanban a gyermekek életében állapítanak meg egy olyan korszakot, amikor különösképpen is féltékenyek. Amikor igazából mindent önmaguknak akarnak megkaparintani. Vagy hány szülő fejében talán fordul meg az a gondolat, hogyha 3 vagy 4 gyermeket vállalok, vajon jut-e egyformán mindegyiknek? Hát nem egyszerű csak egyet vállalni. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, ha sokfajta próbatételben volt részem, ha sokfajta csalódásban, ha sokfajta veszteségeken vitt keresztül az Isten, akkor engem már nem szeret, vagy nem annyira szeret. Igazságtalan. Az Elihúval való beszélgetés során Jób a következőt mondja, igaz vagyok, de Isten megfosztott az igazságomtól. Igaz vagyok, de Isten megfosztott az igazságomtól, mert valami többet akar adni, önmagát, mindent. És hogyha testvéreim ezt nem éljük át, akkor csak keserűséggel lesz tele az életed, kopottnak, silánynak fogod érezni magad, zúgolódni fogsz, újjal mutogatni, és irigykedni a másik emberre. Átéled azt, hogy igazából be vagy zárva, és csak sajnáltatod önmagadat, hogy engem senki sem szeret, még az Isten sem. Kedves testvéreim, ebben a példázatban, amit Jézus elmond, az látszik meg, hogy az első keresztény gyülekezetekben, a hívők gyülekezetében is fenyegetett a farizeizmusnak a veszedelme. Az a gondolat, miszerint némely hívők úgy gondolták, hogy ők többet érdemelnek, mint mások. Hogy némely hívők többet igényeltek az Istentől, mint amennyi szerintük a másik embernek jár. Főként az első nemzedék tagjainak a jellemzője volt ez. Akik már régóta követték az Úristent. Akik már talán 30-40 éve megtértek az Úristenhez. Kedves testvéreim! Azok, akik már régóta követték Jézus Krisztust, és a Krisztus követésével együtt járó veszedelmeknek a következményét, a napnak a hőségét, ahogy a példázatban ezt olvassuk, azon voltak felháborodva, hogy ők nem kaptak többet azokhoz képest, akik csupán egy órát dolgoztak. Nem kaptak extra bért, prémiumot. Ez háborította fel őket. Kedves testvéreim, ebben a példázatban Jézus arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy a mennyeknek országában nem előbb való az, aki régen megtért, ahhoz képest, aki talán egy hetet volt ebben a földi világban Jézus Krisztus mellett. Nincs különbség, különösen a jutalom szempontjából nincs különbség. Nem lehet az, hogy a most csatlakozó hívő megrövidüljön bármilyen szempontból. Gondoljunk bele, testvéreim, hogy a Krisztusért végzett szolgálat és a Krisztusban való hit önmagában véve is nem érdem, hanem jutalom. Ezek a munkások azon voltak felháborodva, hadd fogalmazzam így, hogy már 30-40 éve követték Jézus Krisztust, és ők mégiscsak többet érdemelnének. Aki egy héttel ezelőtt lett hívővé, az még csak egy hetet fáradt. Ez tulajdonképpen igazságtalanság, nem? Hát sokkal többet tettek ők az Isten országáért. De gondoljunk bele, testvéreim, hogy az, aki már régóta követi Jézus Krisztust, az önmagában véve is már nem jutalom? Vajon nem-e az jár jobban, aki valóban régóta hordozza a hőségnek a sokfajta terhét, nehézségét? De mennyivel mélyebb az Istennel való kapcsolata, mennyivel többet élt meg az, aki már 30-40 éve régóta követi Jézus Krisztust, ahhoz képest, aki most ismerte meg őt. Annyira tetszik, testvéreim, hogy Jézus Krisztus ebben sem személyválogató. Nem akar különbséget tenni. Azt a latrot, aki utolsó pillanatban tért meg, ugyanabban a szeretetben akarja részesíteni, mint azt az embert, aki már régóta Krisztust követi. És hadd térjek rá a példázat másodlagos jelentésére, mert minthogyha ez egy picit közelebb állna hozzánk. Ez pedig egészen röviden így tudnám megfogalmazni, hogy az irigységi komplexus. És ezt az irigységet azzal leplezi le a szőlőnek gazdája, ezzel a kérdéssel leplezi le, hogy avagy a te szemed azért gonosz, vagy helyesebb fordítás szerint azért irigy, mert én jó vagyok. Gondoljunk bele, testvéreim, nézzük át ezt a történetet, és talán mindannyian rádöbbenünk arra, hogy ezeknek a szőlőmunkásoknak a felháborodása teljesen jogos volt. Hát hogy lehet az, hogy aki kevesebben dolgozik, az mégis ugyanabban a jutalomban részesül, mint én? Az a munkás, aki egy órát dolgozott, 10 pénzt kap. Hát akkor azok, akik 6-8-10 órát dolgoztak, nem kellett volna 6-szor, 8-szor, 10-szer többet kapniuk azzal szemben, aki egy órát dolgozott? Ezen vannak felháborodva, hogy hát mégis hogy lehet ez? Hát hogy szolgálhat valaki erre rá? Hogy lehet valakit ennyire kitüntetni? És a szőlőmunkásoknak erre a felháborodására, erre a lázadozására teszi fel a kérdést a szőlőnek gazdája, hogy avagy a te szemed azért gonosz, azért irigy, mert én jó vagyok. Hát te azért vagy irigy, mert én megengedem magamnak, hogy a másik embert is úgy szeressem, ahogyan téged. Hát te azért vagy irigy, mert a te szemedben méltatlant én megmerem segíteni, mellé merek állni, hogy én ahhoz is jó akarok lenni, akitől te az én jóságomat sajnálod. Hát te kifogásolod azt, hogy én többet adjak a másiknak, mint amennyi szerinted jár. Hát te irigyled az én jóságomat a másik embertől. Ez a probléma, kedves testvéreim, ebben a történetben, vagy legalábbis ennek a példázatnak a másodlagos jelentésében. Nagyon furcsán állunk mi az Isten jóságával. Nincs semmilyen probléma az a jóságával, nagyon hálásak vagyunk, amíg ezzel a jósággal engem tüntet ki, amíg engem részeltet. De annyira idegesítő, amikor a másikat részelteti ebben. Azt háborította fel őket, hogy másokhoz hogy lehet ilyen jó. Hát nem érdemlik ezt meg. És csak a másik életével kapcsolatosan teszik fel ezt a kérdést, hogy hát megérdemelte? És a magunk életével kapcsolatosan sokszor elfeledkezünk erről. Hogy nem érdem alapján adja az Úristen az ő jóságát. Igen, sok esetben hajlamosak vagyunk méricskélni. Tegyen fel, hogyha egy jól menő vállalkozásra pályázatot hirdetnek, és arra a munkára téged vesznek fel, akkor elkönyveled, hogy mennyire jóságos az Isten. De hogyha azt az idegesítő munkatársat, vagy azt az idegesítő szomszédot veszik fel, hát azért mégiscsak felháborító, nem? Vagy ha te gyermekedet veszik fel egy igen jó egyetemre, akkor elkönyveled és elújságolod, hogy mennyire jóságos az Isten. Ha azt a másik embert veszik fel egy jól menő vállalkozásra, azt a fiatalt veszik fel, aki még jóval fiatalabb nálam, akinek még futja az idejéből, az azért mégiscsak felháborító. Kedves testvéreim, ebben a történetben ez látszik meg, hogy mindig ezzel az irigy szemmel szoktuk mi is sok esetben tekinteni a másik embert, amely irigy szemmel tekintik ezek a szőlőmunkások. Én reggeltől estig dolgozom, a másik pedig sokkal kevesebbet dolgozik, és jóval többet kap. Vagy gondolhatok most azokra a fiatalokra, akikben talán sok esetben feltevődött ez a kérdés, hogy hát én éjt-nappallát éve vizsgáztam, illetve készültem a vizsgára. Sokat megtettem azért, hogy jól sikerüljön az a vizsgám, a másik pedig talán ellopta az órát, nem is készült rá igazán, és mégis nagyobb jegyet kapott. Vagy egy 40 év körüli férfi mondta azt, hogy én igyekeztem tisztán, hűségesen belemenni egy házasságba, a barátaim pedig egyik barátnőt cserélték le a másik után, és az ő házasságuk aztán, aki mellett döntöttek, mégis szépen megmaradt, az enyém pedig felbomlott. Hát hol itt az igazság? Miből eredt a szőlőmunkásoknak ez a lázadozása? Érdekes módon, testvéreim, nem abból, hogy rosszul bánt velük. Nem abból, hogy megrövidítette őket. Hanem abból, hogy az utolsóknak is annyit akar adni, mint az elsőknek. Hogy azoknak az embereknek is, akik jóval kevesebbet dolgoztak, ugyanannyit akar adni, mint nekünk, akik sokkal többet dolgoztunk, és mind múlott, hogy a szőlőnek gazdája ugyanannyit adjon. Az ő jóságán múlott. Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Nem furcsa, testvéreim, hogy még az Istennek a jóságát is kifogásolni tudjuk. Irigyelni tudjuk a másik embertől. Jó lenne végre az Isten szemszögéből nézni azt, hogy hogyan viszonyul hozzánk Isten, és nem csupán a magunk vélt érdeme alapján, vagy a másik érdeme alapján, hanem az Isten szemszögéből. Kedves testvéreim, nem érdemeink alapján adja a jóságát, nem szociális alapelveket hirdet itt Jézus Krisztus. És nem arról beszél, hogy hogyan kell kifizetni a bért, hogyan kell megfizetni a szőlőmunkásokat, hanem sokkal inkább arról beszél Jézus Krisztus ebben a példázatban, hogy hogyan viszonyul az Isten az emberhez. Ne akarjuk azt, hogy Isten a mi emberi jogérzékünk szerint bánjék a másik emberrel. Teljesen korrektül járt el. Meg is fogalmazódik itt. Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtünk én meg? Hát mit lehet erre mondani? Hát teljesen jogos. Az Isten megadta nekik azt, amit ígéretként letett az életükbe. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Testvéreim, az Úristen senkit sem fog eladósítani. Senkinek az életét nem fogja megrövidíteni, hanem azt, amit ígéretként letett, azt megadja. Zúgolódnak ezek a szőlőmunkások. És testvéreim, hogyha az utolsónak, ha az én szememben utolsónak is az Isten ugyanannyit akar adni, mint amennyit nekem, azzal még engem nem rövidített meg. Nem lehet az Isten jóságát szolgálati idővel, nem lehet munkateljesítménnyel mérni. Nem lehet úgy mérni, hogyha az Isten nekem ennyit adott, akkor a másiknak amennyi jár. Ha pedig a másiknak annyit adott, akkor nekem emennyi jár. Nem lehet ezt így tenni, hanem úgy, ahogy a prédikáció elején elmondtam, ő személyre szabottan adja azt, ami neked jár. Testvéreim, hogyha valamelyikünknek a szívében ott van az irigységnek, ha csak egy kisebb formája is, akkor azt tudom ajánlani, hogy tegyen egy próbát. Tegyünk egy próbát, testvéreim, cserélnél-e azzal az emberrel, akit irigyelsz, akit az Úristen különös kegyelkének tartasz, akivel kapcsolatosan azt mondod, hogy hát az ő életében az Úristen annyira kiterjesztette az ő jóságát, cserélnél-e vele? Nem csak a te biciklidet az ő autójával, hanem az ő megromlott házasságát a te boldog életeddel. Nem csak a te kicsiny házadat az ő hatalmas nagy villájával, hanem az ő keserű, bűnökkel telített életét a te felszabadult életeddel. Nem csak a te pénztárcádat az ő pénztárcájával, hanem az ő titkos betegségét a te egészségeddel elcserélnéd-e. Cserélnél-e vele, tehát az ő egész batyúját a te egész batyuddal. Nem csak úgy, hogy a batyúból kiválogatok bizonyos dolgokat, hanem az egészet. Elcserélnéd-e, és visszadobnád-e az életedet az Istennek, és mondanád-e azt, hogy Istenem, jóságodat nem mutattad meg az életemben. Nem, velem nem voltál jó, velem nem voltál igazságos. Visszadobnád-e. Kedves testvéreim, látjuk-e mi igazán a másik embernek az életét a sötét háttereivel, a titkos bűneivel együtt úgy, ahogy az Isten látja? Meg tudjuk-e mi ítélni azt, hogy mennyi jár neki? Irigy szemmel soha senki nem fogja meglátni az Isten jóságát önmaga életében, meg mások életében sem. Hiszen gondoljunk bele, testvéreim, hogyha én az egyik szememmel azt nézem, hogy nekem mi van, a másik szememmel pedig azt, hogy mi van a másiknak, akkor mindannyian tudjuk ennek, mi lesz a következménye. Kancsal leszek. És az a következménye, hogy nem fogom meglátni az Isten jóságát, sem a mások életében, sem önmagam életében. Annak számára az Isten nem egyéb, mint vaksors, és a másik ember egy örökké irritáló szálka. A legboldogtalanabb az irigyszemű ember, mert nem tud örülni annak, amilyen van, és nem tud megelégedett lenni, mert mindig azt hiszi, hogy többre jogosult. Vegyük egészen komolyan számba azokat a jótéteményeket, amelyeket adott az Istennek, de amelyet nem érdemeltünk meg, amelyeket érdemtelenül mégiscsak megadott. Ha ezt komolyan vesszük, komolyan számba vesszük, és rádöbbenünk arra, hogy annyi jóságot adott, amit nem érdemeltem, akkor nem jutok végére a hálaadásnak. Akkor nem jut sem időm arra, sem energiám, hogy irigyeljem a másikat. Akkor, amikor Jézus Krisztus ott a kereszten volt, akkor talán lett volna oka arra, hogy irigyelje azokat az embereket, akik körülötte vannak. Őt megcsúfolták, leköbdösték, keresztre feszítették, már nem szabad, hanem rabként van ott. A többiek pedig szabadon járkálhattak ott a kereszt körül. Osztozkodtak az ő ruháin. És azt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Az Atya szemével látta ezeket az embereket, és látta azt, hogy mennyire nem irigylésre méltó az ő életük. Hogy mennyire ők azok, akik a veszedelem fele mennek. Őre gondolva mondjuk hát magunknak meg, mondjuk egymásnak az ének szavaival, Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben örök bölcs célnak megfelelsz. Ki elválasztá életünk, jól tudja, mi kell nekünk. Zeng hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott. A mennyből gazdag áldást juttats, majd Jézus át szép új napot. Ki benne bízik és remél, az mindörökké véle él. Akár korán tért meg, akár később tért meg, akár az első nemzedékhez tartozik, akár most csatlakozott a hívők gyülekezetéhez, mindörökké véle él. Hadd tudjuk ezt egészen komolyan venni. És ne folyton azt nézni, hogy mi van a másiknak. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Mekkora utat kell még megtegyen Jézus Krisztus, amíg komolyan vesszük azt, hogy minden értetek van. Hogy gazdag lévén szegény életem, hogy az én szegénységem által meggazdagodjatok. Mekkora utat kell még bejárni a Jézus Krisztusnak, hogy komolyan vegyük azt, ami a Jelenések könyvében így olvasható, hogy mindenem a tiétek, hogy minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék. Ne folyton azt nézzük, hogy mi az, ami nincs, hanem vegyük végre észre, hogy Jézus Krisztusban mindenünk megvan. Nem jutalom ez, és nem is igazságosság, hanem ez a kegyelem. Ez a szeretet. Nem szerződés ez, hanem szövetség. Amit Jézus Krisztus vére által kötött velünk. Vedd, ami a tiéd, és menj el. Ne zúgolódással, lázadozással, ne irigykedve. Ne a jutalomra tekintve is, ne úgy, mint aki nyertes, mégis úgy, mint aki nyertesként fut a pályán. Aki nem a semmibe vagdalkozik. Aki előtt nem bizonytalan a cél. És aki nem egyedül kell tovább menjen, hanem mint akire számít az Isten, és mint aki számíthat az Istenre. Elhívott, tovább visz, megajándékoz, győztes vagy. Amen. Válaszoljunk hát az ige szavára 399-es számú énekünk 3. és 4. verszaka eléneklésével. Csak légy egy kissé áldott csendben. Köszönjük neked, Istenünk, hogy valamikor életünk hajnalán megszólítottál minket, elhívtál, szövetségre léptél velünk. egyenként ismersz bennünket, számon tartasz. Tudjuk, hogy személyre szabott a tőled kapott jutalom, a tőled kapott élet is. Az, hogy azt az életet, amit nekünk adtál, azt neked akaratodnak szenteljük, és ne tegyük hiába valóvá. Köszönjük Istenünk, hogyha a mi megtérésünk, hozzád való fordulásunk már évtizedek óta megtörtént. Átérezhetjük azt, hogy ennek nyomán mennyi fajta áldással gazdagítottad a mi életünket. Hálát adunk neked, Istenünk, azért, hogy te nem vagy olyan személyválogató, amilyenek mi vagyunk. Te ugyanazt a jutalmat adod annak is, aki most tért meg hozzád, és annak is, aki már régebb óta téged szolgál. Bocsáss meg, Istenünk, azt a vétkünket, amikor irigy szemmel nézünk a másik emberre. Amikor igazságtalannak és érdemtelennek érezzük azt, hogy te a másik emberrel jót teszel. Sokszor történik az meg mi velünk, hogy kifogásoljuk, elirigyeljük a másik embertől a te jóságodat. És mi igazából azt szeretnénk, hogyha csak rajtunk árasztanád ki végtelen jóságodat, irgalmadat, kegyelmedet. Hiszen érdemtelenek vagyunk. Azokért a jó téteményekért, amelyekkel nap mint nap részeltetsz. Tudjuk, Istenünk, hogy akkor, amikor nem látjuk meg a magunk életében a te sokfajta jó téteményeidnek nyomait, a magunk életében, hanem inkább elcserélnék mással, akkor túlságosan nagy az irigység bennünk. Akkor már a másik emberhez mérjük önmagunkat. Akkor már nem vagyunk megelégedve azzal, amit adsz, és ahogyan adod. Engedd meg, Istenünk, hogy komolyan vegyük a felénk áradó jóságodnak sokfajta jelét. Mert akkor, amikor ezt tesszük, megláthatjuk, hogy hány olyan dolog van életünkben, amelyet nem érdemeltünk volna meg, és te mégis megadtad kegyelmedből. Ezeket látva nem jutunk végére a hálaadásnak. Hálás a szívünk, Istenünk, hogy még tart a kegyelmi idő. Hálás a szívünk a te jóságodért, kegyelmedért. Hálás a szívünk, hogy ebből a te jóságodból úgy adsz másnak is, hogy közben az nem fog elfogyni, hanem abból jut mindenkinek. A te oltalmadra bízzuk, Istenünk, a gyászoló testvéreinket is. Azokat, akik szeretőket veszítették el az elmúlt hét folyamán. Te légy mellettük ezekben a nehéz napokban, és te éreztesd meg velünk azt, hogy örök társként mellettük állsz. Szeretetedből nem hulladtad ki őket. Köszönjük, Istenünk, hogy csendes imádságunkat is te meghallgatod Jézusért. Amen. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A szeretett szolgálati perselyben a múlt hónapban összegyűlt 3798 lej a Mócsi kisfiú kezelésére. Köszönjük a jókedvű adakozók életére, kívánjuk gazdag áldását. Februárban a református mentőmisszió támogatására fogadunk el adományokat. Hirdetem azt is, hogy a múlt héten szerdán temettük Özvegy Cseprődi Erzsébetet a Hóvirág utca 5 szám alól, 84 évet élt. Ugyanakkor pénteken temettük Özvegy Veres Esztert, a Dömbovicei 22 szám alatti lakost, 73 évesen távozott el a földi világból. Isten vigasztalását kívánjuk a hátra maradottakra. Hirdetem azt is, testvéreim, hogy ma délután istentisztelet keretén belül alternatív istentiszteletre kerül sor, és ezen az istentiszteleten arra a kérdésre fogunk választ keresni, hogy senki sem lehet proféta a maga hazájában. Az alkalom plakátját a hirdetőtáblán meg lehet tekinteni, és mindenkit szeretettel várunk erre az alkalomra, hívogassunk másokat is, legyünk minél többen. Jövő héten bőti nagy hét lesz, kedden 2-től kezdődően 18 órától lesznek a bűnbánati istentiszteletek, ezekre az alkalmakra is mindenkit szeretettel várunk. Ugyanakkor azt is szeretném hirdetni, hogy február 18-án csütörtökön püspöki látogatás lesz gyülekezetünkben, este 6 órakor istentiszteletre várunk majd mindenkit, tehát február 18-án csütörtökön. Ugyanakkor azt is hirdetem, hogy jövő héten egy előadás sorozatra kerül sor a Tóközben, a Tóközi gyülekezetben, melynek címe Családban élni jó. Február 8 és 14-e között lesznek ezek az alkalmak, tehát jövő héten, és minden este 7 órától várják az érdeklődőket erre az alkalomra. Ugyanakkor azt is örömmel hirdetem, hogy idén is meg lesz szervezve a gyalói csendes napok, amelyre március 11 és 13 között fog sor kerülni, lehet jelentkezni a tiszteletes úrnál. Hitvallástételre készülve énekeljük a 475-ös számú énekünket. A 475-ös számú énekünknek mind a három verszakát, új szívet adj, Uram, én nekem. Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről a Heidelbergi K.T. bizonságtétele alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 481-es számú énekünknek mind a két versszakát énekeljük. Tégy Uram engem áldássá! Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.